A nagy leszámolás, majdnem a pokol fenekén egy, amikor felébredtem és kinyitottam a szemem, nem tudtam, hol vagyok. Közvetlenül mellettem földbe szúrt fáklya világított, olyan közel hozzám, hogy éreztem a lángja melegét. Felettem a holttányér fény lett az égen, és ha nem lett volna még mindig homályos a szemem, a hegyeket és a kiszáradt tengereket is felfedezhettem volna rajta. Megpróbáltam felülni, amint megmoccantam, valaki a hónom alá nyúlt és segített. Jól vagy Mahatmaja, nem mondhatnám, nyögtem, mi a fene történt veled, értetlenkedett Gansen, nem lett volna szabad innod a vízből, hiszen megbeszéltük, muszáj volt, mondtam, nem jó szántam bólítam, hol vannak a többiek, ülj csak fel, a saját szemeddel is láthatod őket. Felültem és körülnéztem, Mister, Kelly éppen akkor tápászkodott fel mellettem, értetlenül nézett körbe-körbe, majd rám pislogott. Hol a fenében vagyunk, a túlvilágon, megpróbált felállni, ekkor vette csak észre, hogy össze van kötve a lába. Ez meg mi a fene itt rajtam? Kapott a kötés után, 50 rúpia, mondta Gansen. 50 rúpia, tátotta el a száját Mister. Kelly, ez meg mi a fenét jelentsen, 50 rúpiába fogadtam tutával, hogy 5 perc alatt sikerül kibontanom a csomóját. Fél óráig kísérleteztem vele, mégsem sikerült. 50 rúpiám bánta. Ki az a tuta? Tényleg kíváncsi rá? Tényleg, Gansen biccentett és belekiabált a holdfénybe. Tuta, tuta, mocorgás támadt a távoli cseréjék között, majd egy félmeztelen, szakállas, borzas hajú férfi futott oda hozzájuk, lándzsával a kezében. Ez az úr látni szeretne, tuta, azt mondja, fogadni akar veled. Én, hökkent meg Mister Kelly, itt valami félreértés történt. De hogy akarok, tuta felmordult. Széles, laposorra még szélesebbé és laposabbá tágult, szeme villogni kezdett, s közel hajolt Mister Kellyhez, mintha belé akarna harapni. Az indián rémülten kapta hátra a fejét. Jól van, fogadjunk, a széles orrú fickó angolul szólalt meg. Nem volt tökéletes az angolsága, de azért érthető. 5 perc alatt, mondta, 5 perc, 50 rúpia, érted? Értem, bólintott kényszeredetten Kelly. Úgy érzem magam, mintha 100 évet mentem volna vissza az időben, és én lennék a fehér ember, ez a fickó meg indián. Kezd el, vezényel tuta, most. Inkább majd később, most. Mister Kelly sóhajtott, és megtapogatta a lábára hurkolt furcsa kötél csomóját. Tapogatta, piszkálgatta, de az esze nem ott járt. Inkább megpróbálta kitalálni, hova kerülhetett. Nem volt könnyű dolga, az kétségtelen. Amerre csak ellátott a szeme, magas partfalak húzódtak. Mi, cirka, 10 méter mélyen lehettünk a partfalak alatt. A partfal tetejéről te a cserjék integettek felénk. Ha ellenkező irányba fordította a fejét, ugyanez volt a helyzet. Magas partfalak, tetejükön te a cserjékkel. Mivel egyelőre csak engem és Gansent látta maga előtt, a szakállas vedda eltűnt a holdfényben, hozzánk fordult. Hol az ördögben vagyok, a tea ültetvényen, mondta Gansen, én inkább vízmosásnak látom. Ami azt illeti, az is. Két tea ültetvény találkozásánál, a dombokról lezúduló víz mosta ki, a tavalyi monszun különösen erős volt. Itt rejtőzött a vedda, itt rejtőztek a veddák, e szerint többen is vannak, rövidesen találkozni fog velük. És maga, Lawrence, maga is tudott erről a vízmosásról? Erről nem, de azt tudtam, hogy Handuna mire készül. Előre megbeszélték, mi, Mister Kelly sajnálkozva csóválgatta meg a fejét. Az az én tragédiám, hogy sosem hallgatok a dédapámra. Mindig azt mondogatta, amikor még kicsi voltam, hogy, akit ma megölhetsz, ne halaszd holnapra. Ki kellett volna nyírnom magát. Most aztán üphetem a fejem, hogy milyen hülye voltam. Ne bánkódjék annyira, vigasztaltam. Más még megölhet, az azért nem az igazi. Jobb az ilyesmit saját kezűleg elintézni. Lassan a többiek is magukhoz tértek. Először Mrs. Habibi hangját hallottam. Jól vagy Hassan? Én jól. Hát te, fáj a fejem. Nem tudok felállni, Farah. Persze, mert összekötözték a lábad. Nem tudnád kioldani? Már jó ideje próbálkozom vele, de nem megy. Képtelen vagyok kibontani a csomót. Odaballagtam hozzájuk, és melléjük guggoltam. Addigra már végeztek a terepszemlével. Ők is megállapították, hogy egy vízmosásban vagyunk, felettünk a hold ragyog az égen, a vízmosás tetejéről pedig te a cserjék néznek le ránk. Mr. Lawrence, kiáltott fel örömmel Farah Habibi, amint felbukkantam a látómezejében. Maga az, hála Allahnak, mi ez itt a lábunkon, kötél, mondtam, és kikötözött meg bennünket, a veddák, mondtam. Veddák, csodálkozott, de hiszen csak egy veddát keresünk, most már többen vannak, kérem szépen nem szabadítana meg ettől az izétől. Nem tehetem, Mondtam, miért ne tehetné, mert nem tudnám kioldani a csomót. Magát miért nem kötözték meg? Úgy látszik, bennem megbíznak a veddák. De hát mi az ördögöt akarnak tőlünk? Majd elmondják. Ebben a pillanatban új hang csatlakozott hozzánk. Ne beszélgessenek vele, hallottam köktők felháborodott kiáltását. Ez egy aljas áruló. Nem veszik észre, hogy csak szórakozik magukkal? Már az első perctől kezdve összejátszott a veddákkal. Ő követte el a gyilkosságokat is. De hát miért? Értetlenkedett Mrs. Habibi. A veddák bosszút akarnak állni az emberiségen a sérelmeikért. Éppen úgy, mint nálunk a kurdok. Ez a fickó pedig melléjük állt. És egészen addig ott is marad, amíg nem jönnek a zsaruk, vagy a katonák, és szét nem lövik a seggét. Ez rajtunk már mit sem segít? Legyintett Mr. Habibi. Nem kellett volna innunk abból a rohadt vízből. Szívem mélyén sejtettem, hogy csapda. Lawrence állította a csapdát, a haverja meg a veddák segítettek neki, mi pedig szépen belesétáltunk. Legutoljára Mrs. Kahn ébredt fel. Gyanítottam ugyan, hogy már korábban magához tért, de úgy tett, mintha még mindig aludna. Amikor kinyitotta a szemét, nem volt fátyolos a tekintete, pedig annak kellett volna lennie. Mr. Lawrence, asszonyom, meg szeretném kérdezni, hogy mi a szándéka velünk. Részesei lesznek egy hosszasabb beszélgetésnek? Mondtam. Beszélgetésnek? Kérdezte értetlenül. És miről fog szólni ez a beszélgetés? A bűnről és a bűnhődésről, asszonyom. Kettő kiáltások hallatszottak a távolból. Először Tuta bukkant fel a partfal tetején. Körülnézett, majd mesztelem fenekére ült és leszánkázott hozzánk. Amint leért, felkiáltott oda, ahonnan jött. Természetesen nem értettem, hogy mit. Már hozzák? Bólintott Gansen. Mit? Kérdeztem, a fejeket. Azt mondták, szükségesek a tárgyaláshoz. Nem lehetne ezúttal nélkülözni őket? Beszélj velük, de én nem ajánlanám. Intézzék csak a saját szokásaik szerint. Mi a fene készülődik itt? Rémüldözött köktürk. Mi a franc? Követelem, hogy azonnal bocsássanak szabadon bennünket. Én török állampolgár vagyok, ők meg milyen is? Ezt akár abba is hagyhatja? Intette le a körülményekkel gyorsan tisztába jövő Mr. Habibi, ezzel nem megy semmire. Csak meg szeretném tudni, hogy mi a szándékuk velünk. Ha jól értettem, valamiféle tárgyalás lesz. Mi közöm nekem ehhez? Attól tartok, hogy bennünket fognak elítélni. Bennünket? De hát mit követtünk el, az majd kiderül. Kiáltás hangzott fel a partoldal tetején. A hold, mintha még kövérebbre hízott volna az égen, és kerek pocakja ellenére is lejjebb hajolt, hogy jobban lásson és halljon mindent. Itt vannak. Kiáltott fel Gansen. Itt? Mondta valaki. Segíts egy kicsit. A partoldal tetején Handunát pillantottam meg. Ahogy felnéztem, összeakadt a tekintetünk. Handuna rám mosolygott és a feje fölé emelt egy agyagedényt. Itt van, kiáltotta. Itt van, Kiri Amma itt van, ki van itt, idegeskedett Mr. Köktürk. Úgy beszélnek angolul, hogy a fene se érti. Magát se könnyű, mit gondol, magában egy sakesbe a revezettel. De ki ez a fickó, ki az a pasas, akiről beszél? Fordult hozzám Mr. Habibi is. Kiri Amma, mondtam, ő kicsoda, a törzsfőnökük, azonnal tárgyalni szeretnék vele, csak volt. Mondtam, már rég meghalt. Meghalt? Hökkent meg köktürk, hisz éppen az imént kiáltotta a fickó, hogy itt van. Itt van, csak már nem él. Úgy érti, ez nem lehet igaz. Csak nem a holt testét hurcolják magukkal. Csak részben. Hogy részben? Csak a fejét. Allahra, abban az edényben van a feje. De hát mi az ördögért? Az ő nevében mondanak majd ítéletet. Engem nincs jogában elítélni senkinek, még egy törzsfőnök fejének sem. Haza akarok menni, oldják ki ezt a rohadt csomót rajtam, mert elhallgatott, amint Tuta oda lépkedett hozzá. Hóna alatt egy edényt hozott. Immár én sem voltam tisztában vele, hogy ebben kinek a feje lehet. Gondosan letette a földre, tisztes távolságban az elfogottaktól, aztán Kellyhez fordult. Az 5 perc elmúlt. Nem tudtad kioldani a csomót. Fizetsz 50 rúpiát. Kelly sóhajtott, és a zsebébe nyúlt. Kihúzott belőle egy papírpénzt, megnézte, majd sajnálkozva megcsóválta a fejét. Csak 100 rúpiám van, sajnálom, a veddazsákvászon ágyék kötője alá nyúlt. Tudok visszaadni. Még akkor is az üzleti ügyeiket intézték, amikor Handuna is leszánkázott hozzánk a meredek partoldalon és 2 edényt is hozott a hóna alatt. Itt vannak, mondta, Vali Amma és Unapane is itt van, a többiek? Kérdeztem, jönnek ők is. Ahol még meg sem moccanhatott az égen, amikor ismét emberek tűntek fel a partoldal tetején. Előbb szingalész kiáltásokat hallottam, majd valaki angolul kezdett tiltakozni. Hagyjon már a fenébe is, ne rángasson, magának gőze sincs róla, ki vagyok én, Vegye tudomásul, hogy csak nagy mester vagyok, méghozzá nemzetközi. Tudja ön, hogy micsoda az a sakk? Sakmathe, magyarázza már meg neki valaki, hogy engem nem lehet csak úgy taszigálni. Mondja meg neki, Drexler, már egyszer megmondtam, akkor mondja meg neki még egyszer. Jézusom, mi a francot akarnak ezek? Uramisten, hiszen ez itt egy szakadék, egy feneketlen szakadék. Bele akarnak lökni bennünket. Én, mintha látnám a fenekét. Na és mit számít az? A pokolnak is van feneke, és mégsem kívánkozik oda senki. Mit akarjaj, nem engedem. Nem akarok meghalni, nem akarok. A következő pillanatban Mr. Miliband leszánkázott a 10 méteres mélységbe. Amint leért, nagyot puffant a homokos talajon. A második puffanás azt jelezte, hogy Drexler is leért. Hol vagyunk? Hallottam ismét Miliband hangját. Hol a fészkes fenében lehetünk? Hirtelen elhallgatott, amint észrevett bennünket. Hé, van itt valaki? Maguk kicsodák? Én Joe Miliband vagyok, sakk nagymester, a legutóbbi világranglistán. Ezt akár abba is hagyhatja? Intette le Mr. Habibi. Maga az. Habibi. Maga az Miliband. Hogy kerültek maguk ide? Elkaptak bennünket. Látom, magukat is. Mr. Drexler. A francba, ordított fel Köktürk. Hogy lehettek olyan idióták, hogy hagyták elfogadni magukat. Amint látom, önök sem a saját jó szántukból jöttek ide, vágott vissza Drexler. Hol vannak a többiek? Nincs itt szék, vagy valami, amire le lehetne ülni? Forgott körbe Miliband. Teljesen kivannak az ízületeim. Nem szoktam hozzá az ilyesfajta megerőltetésekhez. Talán erre a púpra hülyön? Mutattam egy vakontúrásra. Á, az nyomná a fenekemet? Utasított vissza Miliband. A versenyeken is a saját székemen ülök. Ez látszólag nem fontos dolog, de a végső eredmény szempontjából. Hol vannak a többiek? Vágott közbe Köktürk. Köpök arra, hogy mind szokott üldögélni. A többiekről beszéljen. Miliband sértődötten elhallgatott, így Drexler vette át a szót. Ki tudja, Greenlaff maguk után indult egy korsó vízzel. Láttuk a domboldalról, hogy mennyire ki vannak borulva, kiáltoztunk is, de maguk nem hallották meg. Igaz is, süketek maguk, vagy mi? Nem hallottunk semmit. Rázta meg a fejét Habibi. Maguk tették bele az altatót a korsóba. Milyen altatót? Hökkent meg Drexler. Abban a korsóban, amit hozott, altató volt. Mármint a vízben. Ki is ütött bennünket rendesen. Gőzöm sincs róla, hogy kerülheted bele, ámuldozott Drexler. Én magam mertem tele egy kis pataknál. Ott folyt alig 50 méterre maguktól. Csodálom, hogy nem futottak bele. És ez Jayasundara nem tudta. Tudnia kellett volna. Apropó, hol a házigazdánk? A cserjék között hagytuk. A veddák majd elmennek érte. Továbbá ott hagytuk Mr. Kant és Emer. Grenleafet is. Őket is kiütötte az altató. Ők meghaltak. Emer. Greenlaffot megölték. Magukkal mi történt? Freeman eltűnt. Egyszer csak nem volt sehol. Ez ismerős? Morogta Köktürk. Engem például jól fejbe vágtak, így én is eltűntem a többiek szeme elől. Sőt a sajátom elől is. A két vedda lehelyezte a 3 korsót a földre, majd elégedetten megpihent. Ekkor ismét kiáltás hangzott fel a meredély tetején. Ez is szingalézül, és meglehetősen fenyegetőnek tűnt. Olyannyira, hogy Gánszen is idegesen kapta fel a fejét. A következő pillanatban aztán megindult a föld és az ég. Egyetlen pillanatig azt hittem, földrengés támadt és ránk csúszik a partoldal. Jókor a fekete tárgy vált el a vízmosás peremétől és felénk igyekezett. Mintha egy mesebeli óriás ugrott volna le hozzánk, hogy halálra taposson bennünket. Jó magam csak annyit éreztem, hogy a fekete óriás leken egy hatalmas pofont, majd a földre dönt és belém rúg. Fülemet rémült kiáltozás töltötte be. Ekkor már mindenki a földön feküdt. Régi és új jövevény egyaránt. Sőt ott hevert Gánszen és Handuna is. Az óriás lecsillapodva pihent alig néhány méternyire tőlünk. Jókor a farönk volt a támadónk, egyik vége ember fejformájúra faragva. Handuna felállt, és nagyokat nyögve a röntszoborra mutatott. Najakka, ő kicsoda, az ősök és a rokonok valamennyien. Egy személyben, Handuna megvonta a vállát. Ezt nem értem angol nyelv, de ő sok isten, sok rokon, és mégis egy. Ez annyit jelentett, hogy valamennyi elhalt törzsi előjáró, rokon és ősereje benne foglaltatik a szoborban. Tovább is folytatta volna, de ismét éles kiáltás csapott fel a vízmosás partoldalának a tetejéről. Handuna elkapta a karom és a földre rántott. Annyi időm maradt csak, hogy figyelmeztetőm felkiáltsak. Vigyázzanak, jön a második, jött is. Annak rendje és módja szerint ez is végig gyalogolt rajtunk. Őt halagolja Perum, nyögte a vedda. Az micsoda, Handuna részletes magyarázatba kezdett, amiből annyit sikerült megértenem, hogy az iguána farka. Aki iguanát eszik, az jól van lakva, magyarázta Handuna. Teli van agyomra, iguána farkát enni boldogság. Ő iguána farok, hoz nekünk mindig jólét és jó lakottság. Ebből aztán megtudhattam, hogy halagolja Peruma jólét szelleme. Jön még más is, kérdeztem óvatosan, Vedikauda, ő a hegy, sok vedd a hegyek szelleme. Halagolja Perum után ő is megérkezett közénk. Ekkor már nagyjából úgy nézhettünk ki, mintha éveket szolgáltunk volna étlen szomjan az idegen légióban. Lesz még több is, nyomkodtam meg a halántékomat. Már csak egy, Mahatmaja. Azt hittem, a veddák felállítják majd a farönk szobrokat, de egyelőre nem tették. Úgy tűnt, belátták, hogy kevesen vannak hozzá, ezért csak a partoldalnak támasztották őket. Honnan hoztátok a szobrokat? Kérdeztem Handunát. Handuna megvonta a vállát. Itt faragtuk. Egy másik ültetvényen találtunk egy házat, amelynek ilyen oszlopai voltak. Arra gondoltam, hogy jók lennének isteneknek a régiek helyett, ezért kihúztuk az oszlopokat a házból és megfaragtuk. És a ház, az sajnos összedőlt. Legalább lakatlan volt. Voltak benne emberek. Mondtuk nekik, hogy sajnáljuk, majd hozunk nekik helyette sült iguána farkat, de ezt valamiért nem akarták. Futottak utánunk, és még utánunk is lőttek. Halagolya perumétel is találták, még mindig benne van a golyó. Kénytelenek voltunk megnyilazni őket, mire elfutottak. Irigy emberek voltak, de azért mi majd viszünk nekik iguána farkat. Most pedig elmegyünk kifesteni magunkat. Addig vigyáz rájuk, nem tudtam, hogy az istenekre vigyázzak-e, vagy a többiekre, de mielőtt megkérdezhettem volna tőle, két társával együtt felkapaszkodott a vízmosás szélére, és beleveszett a cseréjék közé. Mi a fene lesz itt? Kérdezte egyre idegesebben Miliband. Én minden esetre visszamegyek a hotelba. Senki nem kényszeríthet rá, hogy itt maradjak. Ezeket az embereket pedig tüstén teresszik. Szabadon, ez az alapvető emberi jogok súlyos megsértése. Nem lehet csak úgy. Én a maga helyében a fenekemen maradnék, mondta ekkor egy hang a vízmosás teteje felől. Valamennyien felkaptuk a fejünket. Bob Freeman állt odafent csípőretett kézzel, és éppen azt vizsgálgatta, hogyan juthatna le hozzánk. Mr. Freeman, csak hogy előkerült, hol az ördögben bujkált, majd, ha leérek, elmagyarázom. Nem sokat teketóriázott, a fenekére ült, és lecsúszott hozzánk. Amint leért, fegyvert fogott rám. Tartsa csak fel a kezét, Leslie, maga is, Gunsen, gyerünk emberek, lépjünk le, amilyen gyorsan csak lehet. Mielőtt az ős emberek visszatérnek. Maga meg hol járt idáig? Tudakolta Drexler, úgy eltűnt, hogy már azt hittük, a túlvilágra költözött. Éppen azért tűntem el, hogy ne kelljen oda költöznöm. És maguknak sem. Jól van, Mr. Miliband. Hát azért azt nem mondanám. Például itt, a vesém táján érzek valamit, és a lábam is. Jól van, ezt később majd megbeszéljük. Az a fontos, hogy minél előbb visszakerüljön a hotelba. Maga, Leslie, itt marad, a kollégája is. Bár istenemre mondom, legszívesebben magába eresztenék egy golyót. Azt is elárulná, hogy miért. Mert összeszövetkezett ezekkel az ős emberekkel. Mr. Habibi ingerülten a fűre csapott a tenyerével. Fejezzék már be ezt az ostoba társalgást és oldják el a kötelékeinket. Bob Freeman csak ekkor vette észre, hogy néhányan a földön ülnek és meg sem moccannak. Magukkal meg mi van? Látja ezt a micsodát a lábunkon? Ez van. Miért nem oldják ki a csomókat? Próbálja csak meg maga, ha lehetett volna, már úgy ugrálnánk, mint a kis nyulak. Akkor vágják el, nem hallottak még Nagy Sándorról. Hát, ha azt a bizonyos csomót is ilyen kötélből készítették volna, Nagy Sándor még mindig ott állna előtte és a fejét törné. A fenébe is, Bob kettőt ugrott, a Habibi házas pár mellett termett, de közben azért rajtam tartotta a fél szemét. Nehogy megmozduljon nekem, kiáltott rám, Miliband, vigyázzon rá, nehogy valami disznóságot csináljon, ha leeresztené a kezét vágja a fejbe valamivel. Mivel? Vegyem fel a földről egy követ. Attól tartok, hogy a derekam. A fenébe is magukat aztán nem könnyű megmenteni. Csillant valami a kezében és villámgyorsan előre hajolt. Biztos voltam benne, hogy el akarja vágni Mr. Habibi kötelét. A kés tovább villogott, majd Mr. Habibi rémülten felkiáltott. Hé, legyen már egy kisé óvatosabb. Belevágott a lábamba. Miből van ez a kötél? A célból. Inkább állatokinából. Mondtam. Ekkor már ott állt mögöttem Miliband, és egy téglányi követ szorongatott a kezében. Imból. Hökkent meg Freeman, hogy lehet ennyire erős egy izé. Körbe tekerték iszalaggal. Magyaráztam. Honnan tudja ezt ilyen jól? Volt alkalmam némi időt eltölteni az ős erdőkben. Hallják? Háborgott Drexler. Nem is tagadja a fickó. Freeman tovább nyiszálta a kötelet, majd megpróbálta kioldani a csomót. Mi lenne, ha igyekezne egy kisé? Idegeskedett Miliband. Elfárad a karom. Természetesen megtehettem volna, hogy kiveszem a kezéből a követ, és Freeman fegyverétől sem ijedtem volna meg, főleg, mivel kénytelen volt megosztania a figyelmét köztem, az én kötél, a kése és a revolvere között. Nem lett volna nagy művészet elkapni és megleckésztetni, de nem akartam fölébe kerekedni. Néha jobb, ha szabad folyást engedünk az eseményeknek. Hát ez nem megy, emelkedett fel idegesen Bob. El fogjuk vinni magukat innen. Ha a kezükre hurkolják ezt az izét, legalább gyalogolni tudnának. Hányan vannak megkötözve? Megszámolta őket, majd gondterhelten összeráncolta a homlokát. Hát ez kissé sok. Sajnos, nincs más választásom. Hé! Kiáltott fel rosszat sejtve Mister. Habibi, csak nem akar elmenni, egyelőre nem tehetek mást. Visszatérek a hotelbe. Képes itt hagyni bennünket ezeknek a gyilkos vadállatoknak a kénye kedvére? Freeman széttárta a karját. Megpróbálok segítséget hozni, csak aztán nehogy késő legyen. A veddák alig ha nem fel akarnak áldozni bennünket. Freeman hitetlenkedve nézett rá. Feláldozni? Minek? Inkább kinek? Nézze csak meg azokat az izéket ott. Freeman követte Mr. Habibi ujjának az irányát. Amikor észrevette a fabálványokat, összerezzent. Honnan kerültek ezek ide? Na mit gondol? Ha nem siet, már csak a holtesteinket találja itt. Miliband ekkor széles mozdulattal elhajította a követ. A francba is hát csak vagdossa azt a rohadék kötelet, engem nem érdekel. Én lelépek. Nagyon sajnálom, Mr. Habibi, de nem óhajtok áldozat lenni. Ennek a szörnyű bálványnak mindegy, hogy egy csak nagymestert is feláldoznak-e neki, vagy sem, elvégre azt sem tudja mi a sakk. Akkor meg miért hagyjam kinyírni magam, nem igaz? Miliband, itt marad, és Miliband nekiugrott a vízmosás falának és olyan sebesen kapaszkodott fel rajta, hogy csak ámultunk-bámultunk. Néhány másodperc múlva már odafent volt a tetőn. Vetett egy búcsú pillantást ránk, majd Drexlerre kiáltott. Nem jön, Drexler. Drexler habozott. Látszott rajta, hogy menne is, meg nem is. Visszanézett az összekötözöttekre, rám bámult, és gyorsan ő is nekivágott a löszfalnak. Allahra, ezek elhúzzák a csíkot. Kesergett Köktürk. Nincs ezekben becsület. Itt hagynak elpusztulni bennünket. Miért, magában lenne? Kérdezte Habibi. Drexler ekkor csúszott vissza először. Nagyot nyekkenve ért földet pontosan az egyik bálvány mellett. Mi van már? Türelmetlenkedett Miliband. Meddig várjak még? Csak egy pillanat, lihegte Drexler. Csak egy kis baleset volt. Ismét neki indult a vízmosás oldalfalának. Ezúttal kissé magasabbra jutott, mint korábban, de még mindig nem elég magasra ahhoz, hogy Miliband elkaphatta volna a kezét. Pedig a vízmosás szélére térdelve felé nyújtogatta. Jöjjön és kapja el a kezem, Drexler ment, de nem tudta elkapni. Sőt ismét visszacsúszott a bálvány mellé. Amikor harmadszorra is neki indult, már késő volt. Miliband már nem volt a vízmosás tetején. Ott volt viszont Tuta, s széles vigyorral szemlélte Drexler reménytelen próbálkozását. Tuta hangosan felnevetett, aztán lekiabált Kellynek. Hé, Mister, Kelly fogoly, fogadjunk 50 rúpia, hogy nem tud feljönni. Drexler ekkor megvadult. Valószínűleg vörös köt szállhatott a szeme elé, mert felmordult, mint az éhes kutya, és vicsorogva újra nekiveselkedett a löszfalnak. Már-már majdnem felért a tetejére, amikor észrevette, hogy szembe rohan vele valami. Őszintén szólva, nehéz is lett volna nem észrevenni. A valami egy óriási henger volt, egy újabb fatörzs. Úgy vágtatott felénk, mint a cunami. Freeman kikerekedett szemekkel bámulta a jelenést, majd üvölteni kezdett. Farkasok üvöltenek így, holdfényes, jéghideg, mandzsúriai éjszakákon, amikor már napok óta nem volt étel az éjség marta bendőjükben. A farönk nem kegyelmezett senkinek. Keresztül gurult rajtuk, jó magam is csak alig tudtam elugrani előle. Freemant viszont elkapta. Láttam, hogy felemelkedik a levegőbe, majd a löszfal oldalának vágódik. Fegyvere kirepült a kezéből, és eltűnt a fűcsomók között. A farönk közvetlen mellettem állt meg. Azt hittem, emberfeje van, de nem az volt. Akárhogy is néztem, képtelen voltam rájönni, hogy kinek, vagy minek a fejét faragták ki belőle a veddák. Két óriási szemet láttam, furcsa szájat, még furcsább bajuszt, majd kerek, rövid nyakat és hátpáncélt, vagy mi az ördögöt. Arra riadtam, hogy Handuna felbukkan mellettem, és bocsánat kérő mosolyjal néz rám. Nem esett bajod Mahatmaja? Ez a hülye vuja eleresztette a végét. Bár sajgott a bokám, és a vállam is, mintha megrándult volna, a farönk bálványra bögtem. Ki ez? Szellam? Az ki? Méhlélek? Mondta. Felkutatja a méhek lakóhelyét, és elvezeti hozzájuk a veddákat. A tábor ismét csak a teljes pusztulás sötét képét mutatta. Csupán Mr. Köktürkön nem látszott, hogy találkozott volna a leguruló rönkkel. Rájöttem, mi az igazi szándékuk velünk. Kiáltotta oda a mellette jajgató Habibinek. Mi a fenéről beszél? Töktürk megrázta a fejét. Ez egy kivégzési mód, ha nem tudná. Faröntöket gurigatnak ránk. Addig csinálják, amíg olyan laposak nem leszünk, mint a lepény. Rövidesen kiderült, hogy a látszat ellenére a guruló farönk nem tett jelentősebb kárt senkiben. A veddák leereszkedtek a vízmosás partján, és kezelésbe vették az utolsó röntöt is. Nagy nyögések közepette neki támasztották a szakadék oldalának. Fel fognak áldozni bennünket, jajgatott Köktürk. Meglátják, hogy feláldoznak bennünket. Még azt megértem, hogy Mr. Kelly így végzi, elvégre az ő felmenői is szívesen kötöttek másokat kínzó török elé. Hagyja már ezt a marhaságot, fölmett rá Kelly, és a maga hősei, a törökök sem arról nevezetesek, hogy nyírfaszirupos fánkkal kínálgatták az ellenségeiket. A veddák elégedetten szemlélték a művüket, majd odasétáltak a mindeddig hallgató Gánszenhoz, és a fülébe sugdostak valamit. Gánszen bólintott, és felemelte a kezét. A veddák áldozatot szeretnének bemutatni az ősök szellemének, mondta. Ez pedig abból áll, nem akarom tudni, kapta a tenyerét a füléhez Köktürk. Egyáltalán nem óhajtom tudni, pedig muszáj megtudniuk, sóhajtotta Gánszen. Sajnálatos módon önök is részt kell, hogy vegyenek benne. Mint nézők, reménykedett Mr. Habibi, hát ennél azért kicsit többről van szó. Bizonyára hallották, hogy a veddáknak távozniuk kellett őseik földjéről, mert egy víztározó épül ott. A veddák felismerték, hogy menniük kell, és el is mennek. A hagyomány azonban úgy tartja, hogy mielőtt elhagynák azt a földet, ahol őseik alusszák örök álmukat, búcsú áldozatot kell bemutatniuk nekik. És az miből áll? Tudakolta halál sápadtan Mrs. Habibi. Gánszen megvakargatta a fejét és szomorúan az asszonyra nézett. Ne akarja megtudni, asszonyom. Jogom van megtudni. Valamennyiünknek joga van hozzá, csatlakozott a követeléshez Mrs. Kanis. Gánszen nem szeretem ábrázattal a fejét vakargatta. Hát az úgy megy már, mint az áldozat, hogy, de ezt majd inkább Mr. Lawrence mondja el, erre aztán jó magam is tiltakozni kezdtem. Miért én csak segítek a veddáknak, de nem óhajtok részt venni az áldozatban. Nem is fogom végignézni. Mondja el nekik, Tuta. Tuta nem húzódott el a felvilágosítás kötelessége elől. Kibújt az árnyékból, ahova szerényen behúzódott, és az övéhez kapott. Kirántott belőle egy kést, és táncolni kezdett előttünk. Ahol az égem feszült figyelemmel figyelte a táncát. Talán megpróbált visszaemlékezni azokra az időkre, amikor a veddák még gyakran jártak haditáncot. A tánc nagyon egyszerű és nagyon kifejező volt. És főleg, minden felvilágosítást megadott, amit a foglyok követeltek. Tuta azt táncolta, hogy rendkívül elégedett, amiért az egyik isten, talán éppen Napane, lábánál fekszik az áldozat. Lehajolt hozzá, többször is megsimogatta, mintha udvarolna neki. Kezében szünet nélkül ott csillogottak és, aztán az áldozat szerepét kezdte játszani. A fatönknél fekvő jajgatott, szívhez szólóan könyörgött és kiabált. Jaj, jaj, kiáltotta Tuta törtangolsággal. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni, én olyan szerencsétlen vagyok. Le akarok lépni innen, majdnem elnevettem magam. Tuta olyan hülyen utánozta Hemer. Köktürk kiejtését, hogy egy profi színésznek is becsületére vált volna. Aztán milliband következett. Tuta tapogatni kezdte a saját oldalát és nagyokat kiáltott. Jaj, jaj a vesém, nagyon fáj a vesém, én sakkmester vagyok, én egy igazi sakkmester vagyok, a hölgyeket szerencsére nem utánozta. Ez azért disznóság, háborgott Köktürk. Nem elég, hogy megölnek bennünket, még ki is gúnyolnak. Hol a pokolban van Milliband? Nem élném túl, ha megúszná. A következő pillanatokban kiderült, hogy Milliband sem fogja megúszni. Hirtelen felbukkant valaki a meredek szélén, és lekiáltott utának. Tuta bólintott és gyorsan eltávolodott a farönktől. Valaki élesen felkiáltott, majd egy sötét test repült felénk. Előbb azt hittem, még egy farönk, de szerencsére nem az volt. Mr. Milliband volt az, aki szárnyaszegett madárként hullott le a vízmosás aljára. Odafent ismét kiáltás harsant, majd elcsendesedett minden, s Handuna szánkázott le hozzánk. Tuta megcsóválta a fejét, elkapta Millibandot és a méhet jelképező farönk mellé húzta. Aztán folytatta a produkcióját. Táncolt még egy kicsit, majd villámgyorsan megszakította a táncát, lehajolt az elképzelt fogolyhoz, és látványos mozdulattal elvágta a torkát. Felém biccentett, visszadugta a kését az övébe, és leült a fűre. Gánszem felállt, és vérszomjas tekintettel körbeforgott. Érhető volt. Kérdezte kemény hangon, ez fog történni valamennyiükkel. Három nem vetette fel őket a lelkesedés. Hangosan kiáltoztak, és bármennyire is tudták, hogy képtelenek megszabadulni a veddák kötelékéből, össze-vissza hánykolódtak a földön. És kiáltoztak szünet nélkül. És mikor? Könyörgött összetéve a kezét Mr. Köktürk. Mikor? Hamarosan? Mondta Gansen. Én szeretnék még egyszer utoljára. Sosem tudták meg, mit szeretett volna. Ebben a pillanatban ugyanis éles hang csattant a vízmosás tetején. Abba hagyni, kiáltotta egy ideges női hang. Hagyja abba, Gansen, Miss Hauna bukkant fel a holdfényben. Látványos volt a megjelenése, mint ahogy úgy általában minden mozdulata látványos volt. Akár csak a ruházata. Vörös, könnyű sejem köpeny volt rajta, széles sárga övvel, s ugyanilyen színű homlokpánt fogta át a haját. Kezében puskát tartott. Valószínűleg Jaya Sundara puskái közül emelhette el. Olyan ügyesen csúszott le a vízmosás oldalán, hogy egyetlen pillanatra sem veszítette el az egyensúlyát. És fenékre sem kellett ülnie. Az egyik pillanatban még odafent volt, a másikban pedig már mellettem állt. Hagyják ezt abba, kiáltott ránk. A végén még halálra ijesztik őket. Miss Hauna, örvendezett Köktürk. Allahra, magát a próféta küldte hozzánk. Képzelje, ezek az átkozottak fel akarnak áldozni bennünket. S Hauna megrázta a fejét. A veddák nem akarnak feláldozni senkit. Dehogy is nem akarnak. Ők csak azt teszik, amit Mr. Lawrence a szájukba rágott. Így van. Nem tiltakoztam. Hagytam, hadd peregjenek maguktól az események. Mr. Lawrence bérelte fel a veddákat. Hökkent meg Mrs. Khan. De hát miért? Mert el akar kapni valakit? Felelte a lány. Elkapni? Kit? S Hauna elmosolyodott. Pontosan azt, akit én. Négy a veddák félrehúzódtak. Eltűnt a már-már pajkosnak tűnő mosoly az arcukról. Komorrá és szomorúvá vált a tekintetük. Mint a színészeké, akik a sikeres előadás befejeztével visszaváltoznak hétköznapi lényekké, s eszükbe jutnak mindennapi problémáik, amelyeket a játék idejére elfelejtettek. S Hauna Handunához fordult és a megkötözöttek felé biccentett. Oldozd el őket! Handuna rám pillantott. Beleegyezőm bólintottam. Handuna a földön fekvőkhöz lépett, és pillanatok alatt kioldotta a csomóikat. Ezt meg hogy csinálta? Morgolódott Habibi. Esküszöm, megáll az ész. S Hauna megvárta, amíg kinyújtogatják kezüket, lábukat, és megpróbálnak felállni. Valamennyiüknek sikerült is, kivéve Köktürköt. Vigye el az ördög, elmaskásodott a lábam, panaszkodott Köktürk. Ezt vegyem úgy, hogy nem fognak feláldozni bennünket. Erre mérget vehet. S Hauna szép volt, mint egy istennő. A bosszúállás istennője. Mert s Hauna bosszút akart állni valakin, méghozzá egyetlen bosszút. Ebben a pillanatban ismét mocorgás támadt odafent a meredély szélén. Valaki lenézett a vízmosásba, s amint felfedezte a fáklyákat, elkiáltotta magát. Nézd csak, Victoria, mi van odalent? Micsoda? Kérdezte egy reszelős hang. Fények, mintha csillagok hullottak volna a szakadékba. Nem csillagok azok, koncsita, hanem fáklyák. Kigyújtotta őket. Várj, mindjárt megkérdezem. Hé, van ott lent valaki? Mielőtt bárki is befoghatta volna a számat, már kiáltottam is vissza. Én vagyok itt, Lawrence. Maga, és mi a fenét csinálott? Beszélgetek a barátaimmal. Van magának olyan, és miről beszélgetnek? Csupa hétköznapi dologról. Gyilkosságról, erőszakról, vérről, aljasságról. Szép témák. Remélem vendégül látnak bennünket is. Jöjjenek csak lenyugodtan. Mivel senki sem tiltakozott ellene, odalépkedtem a partoldal alá, és felnéztem rájuk. Le tudnak jönni? Menjen onnan, ember! A következő pillanatban csodát láttam. Ha az imént azt mondtam, hogy Miss Hauna könnyedén lehuppant közénk, akkor most azt kell mondanom, hogy a három grácia még rajta is túltett. Úgy röppentek le a vízmosás fenekére, mintha egyáltalán nem is hatott volna rájuk a nehézségi erő. Victoria kezében kinyílt az esernyője, s én igazi Mary Poppinsnak láttam, amint a nyugati szél hátám felén vitorlázik. Pillanatokkal később ott álltak mindhárman mellettünk, bájosan mosolyogva ránk. Ekkor gondoltam rá először, hogy talán nem is földi lények. Talán szellemek, vagy tündérek. Vagy a három égi asszony, aki jelen van szinte valamennyi nép hiedelem világában. Ősi sámán istennők, akik a jó embereknek segítenek, a rosszakat pedig megbüntetik. Mindenkinek jó estét! Mosolygott Victoria Carmen. Amint látom, jól szórakoznak idelent. Jobb helyet nem találtak volna maguknak. Megengedik, hogy ide telepedjünk. Intettem nekik, hogy csak tessék. Senki nem ellenkezett. Még Mr. Köktürk szájára is lakatot tettek az események. Mintha baljós fények cikáztak volna a levegőben. Tudatalatt megéreztük, hogy ez az éjszaka még sok bajt és keserűséget hozhat ránk. A csendet csak a fáklyák pattogása és az ébredező milliban nyögdécselése törte meg. A francba is hol vagyok, és miért fáj ennyire a fejem? Mrs. Habibi felém bökte a mutatóujját. Megtudhatnánk, hogy mi folyik itt, Mr. Lawrence. Természetesen, mosolyogtam, pedig belülről vaskézzel szorongatott az aggodalom. Mi lesz, ha nem úgy történik minden, ahogy elterveztem? Akkor hát beszéljen, ahol maga elé rántott egy felhőrongyot. Ezen az éjszakán nem akart már látni bennünket. Öt mielőtt kinyitottam volna a számat, végigjártattam a tekintetem a környéken és a hallgatóságomon. Ha a hallgatóság nem is, a környék azért megért néhány szót. Említettem már, hogy egy cirka 10 méter mély vízmosásban ücsörögtünk. Nagyjából 10 méter lehetett a szélessége is, a hosszúságáról viszont fogalmam sem volt. Ha nem is lehetett volna összevetni a Grand Canyonnal, helyi látványosságnak elment. Később megtudtam, hogy a hasadékot három teaültetvény fogja közre, mindegyik tulajdonosa birtokol belőle egy-egy részt. Ha felnéztem a vízmosás peremére, teacseréket láttam lefelé integetni. Odafent az égen bújócskát játszottak egymással a csillagok. Úgy nyüzsögtünk a hasadékban és az ugráló fényekben, mint bevetésre kész, szorgos éjszakai kísértetek. Mellettük és felettünk is fáklyák égtek, Handuna és kis csapata engedelmeskedett az utasításomnak. Mert mondanom sem kell, hogy Handunának jó előre megüzentem a kívánságaimat Gánszennel, aki pontosan tudta, hol rejtőzik a Vedda. A táj minden vadsága ellenére is sokkal békésebb képet mutatott, mint mi magunk. Szíves engedelmükkel saját magamról nem beszélek. Elég, ha csak annyit említek meg, hogy rongyos voltam, piszkos, és fájt minden tagom. Ami pedig a többieket illeti, nos, ők sem léphettek volna fel egy divat bemutatón a szupermodellek között. Talán csak Shauna, a két Carmen és Conchita volt kivétel. Ők viszont tökéletes eleganciájukkal nyűgöztek volna le bennünket, ha nem lettünk volna elfoglalva saját bajainkkal. A fáklyákon túl, a vízmosás falához támasztva álltak a bálványok, vérszomjasan nézve ránk. Korábban arra kértem Handunát, hogy olyan vérszomjas legyen a képük, hogy mindenki csinálja össze magát tőlük. A lelkes veddák aztán meg is faragták a bálványokat, amolyan amatőr módra. Olyanra sikeredtek, hogy minden valamire való bálványfaragó mester szörnyet halt volna tőlük. Természetesen nem a félelemtől, hanem a röhögéstől. Nos, Mr. Lawrence, akkor hát nyissa ki a száját. Biztatott barátságosan Mr. Habibi, mi a franc itt ez az egész? Eljövök ide, az Isten háta mögé, hogy nyélbe üssek egy üzletet, amely szép veszteséggel kecsegtet, s a helyett, hogy méltóképpen, emelt fejjel viselhetném a csapást, egy szörnyű gyilkosság sorozat kellős közepében találom magam. Mrs. Habibi szó nélkül bólintott. Akkor hát gyerünk, mesélje el, hogy miért akarnak ezek az ősemberek feláldozni bennünket az isteneiknek. Ne mondja senki, hogy csupán azért, mert a kormány elüldözte őket a falujukból. Annyira azért nem lehetnek ostobák, hogy pont külföldiekre vadásszanak. Önnek igaza van, bólintottam. Akkor meg mire ez a szétszó? Engedjenek szabadon bennünket, és mi elfelejtjük az egészet. Igaz, hölgyeim és uraim? A hölgyek és urak szapora bólogatásba fogtak. Bizony, ők elfelejtenek mindent, az utolsó rossz emlékig, ha a veddák meggondolják magukat, és nem nyakazzák le őket a bálványaik előtt. Mr. Habibi szavai már korán sem tűntek olyan kétségbe esetnek, mint fél órával ezelőtt. Mióta Miss Shauna és a három grácia megérkezett közénk, egyre valószínűtlenebbnek tűnt, hogy a veddák valóban fel akarnák-e áldozni őket. Akkor meg mi a fenére megy ki a játék? Mr. Habibi ezt őszintén ki is mondta. Nagy a gyanúm, hogy egy kiválóan megrendezett színjáték részesei vagyunk, Mr. Lawrence, sőt még arra is merészelek gondolni, hogy esetleg ön itt a főrendező. H.M. És miből vonta le ezt a következtetést? A körülményekből. Most már biztos vagyok benne, hogy színjáték zajlik körülöttünk. És mi lenne a célja, Habibi mondta volna, de Mr. Köktürk belefolytotta a szót. Az, hogy idegileg kicsináljanak bennünket. Hogy beszarassanak, ez utóbbi az én esetemben sikerült is. Úgy be vagyok csinálva, mint még soha életemben. Az volt a céljuk, hogy ha valaki kimond egy összeget, ne tiltakozzunk ellene. Elvégre semmi sem olyan drága, mint az életünk. Így van, így is lehetne, mondtam. Azt mondja, nincs igazam, nincs. Akkor meg mi a fene ez az egész? Ha hagyják, elmondom. Másodszorra is nekiveselkedtem a történetnek. Hát,